Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Ismét bizalmat szavazott az Európai Parlament Ursula von der Leyennek és az általa vezetett Európai Bizottságnak, miután egyik bizalmatlansági indítvány sem érte el az elfogadáshoz szükséges többséget. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Vote is closed.
Az Európai Parlament csütörtöki Strasbourgi plenáris ülésén előbb a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciója által, majd az európai baloldal által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról szavazott. A Patrióták Európáért indítványát az 594 EP képviselőből 179 támogatott, 378 ellenzett, míg 37 tartózkodott. A baloldali indítványt sem támogatta a többség az Európai Parlamentben. A Patrióták és a baloldal és az Európai Bizottság Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásai miatt nyújtotta be indítványaikat, mivel a tömörülések szerint azok megkötésére Ursula von der Leyen nem kapott felhatalmazást, valamint az Európai Uniónak kedvezőtlen eredményt hoztak. A Patrióták emellett azt állították indítványukban, hogy az Európai Bizottság elnöke alkalmatlan a pozíciójára, vezetésével pedig az unió gyengült. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a bizalmatlansági indítvány hétfői vitáján azt mondta, az Európai Unió gyengébb, mint valaha, és az Európai Bizottság hibás döntéseit tönkreteszik a kontinens gazdaságát.
Miközben a bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják.
Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője, nyíltan elítélte a bizalmi szavazásokat, sőt, idézem, egy kicsit nevetségesnek és a kezdeményezők részéről egyszerű propagandaeszköznek nevezte azokat. Ursula von der Leyen a szavazás után az X-en közzétett bejegyzésben azt közölte, az Európai Bizottság továbbra is szorosan együttműködik az Európai Parlament. Az európai kihívások leküzdésében.
Az orosz diplomaták mozgásának korlátozására készülhet az Európai Unió készülő legújabb szankciós csomagja részeként, értesült a Euronews. Az elképzelés jogi hátteréről Kalapos Mihály Tóth Norbert nemzetközi jogászt kérdezte.
Ugye valójában arra, hogy az egyes tagállamokba akkreditált képviseletvezetők, illetve beosztott diplomaták, vagy a diplomáciai képviselet személyzetének más tagjai mozgását olyan értelemben akarja korlátozni, hogy amikor ezek az emberek az állomáshelyükre utaznak Oroszországból, vagy lakóhelyükre utaznak, vagy a lakóhelyükről vissza az állomáshelyre, akkor ezeket a tranzit jogokat akarja korlátozni. Ugye jelenleg a nemzetközi jog szabályai alapján a külföldi diplomatának teljes körű mozgásszabadsága van a fogadó ország területén, néhány kivétellel, és mozgásszabadsága van a hazautazás és a odautazás, illetően is a harmadik államok területén. Ezeket tranzit jogoknak, áthaladási jogoknak nevezik, viszont amit az Európai Unió tud tenni ebben az ügyben, az az, hogy lényegében javasolja a tagállamainak, hogy amennyiben ilyen harmadik államnak minősülnek. Tehát most mondok egy példát, tehát hogyha egy orosz diplomata Hollandiában dolgozik, Hollandiában van akkreditálva, akkor elvileg a nemzetközi jog alapján joga van ahhoz, hogy amikor haza utazik, és mondjuk nem repülővel utazik, akkor Németország és más országok területén keresztül utazzon, és ott tartózkodjon addig, amíg a hazautazáshoz ez szükséges. És visszafelé ugyanez érvényes. Viszont az tény, hogy a 1961. Bécsi Egyezmény vonatkozó szabályai lehetővé teszik elvileg ilyen tranzitvízumok előírását, és szerintem ezt akarja az Európai Unió elérni, hogy ilyen esetekben a tagállamok vagy tranzitvízumot kérjenek az orosz diplomatáktól, vagy pedig ilyen bejelentkezési kötelezettséghez kössék az áthaladást, átutazást Oroszországból, illetve Oroszországból vissza. És az Európai Unió nyilván attól tart, hogy orosz diplomaták fedésben dolgozhatnak más tagállamokban, tehát mondjuk visszatérve a példához, egy Hollandiában működő orosz diplomata akár más uniós tagállamok területén fedésben dolgozhat. És ugye ezt nehéz ellenőrizni, mert a Schengeni övezetben nincsenek belső határok és belső határellenőrzések.
Igen, hát ez lenne a kérdés, hogy mennyire valósítható meg ez a gyakorlatban, illetve milyen orosz ellenintézkedéseket válthat ki.
Ugye elvileg a főszabály az, amit mondtam, tehát hogy nem lehet korlátozni az áthaladást, viszont ilyen tranzitvízumot elvileg erő lehet írni. Ezt kétoldalú szerződésben lehet előírni amúgy, tehát mondjuk visszatérve megint a példához, Hollandia esetében a Hollandia és Oroszország között meglévő két oldalú szerződés a diplomata vízumokról, tehát abban kellene ezt módosítani. Erősen kétséges, hogy Oroszország egy ilyen módosításhoz hozzájárulna, de amennyiben mégis ezt a bejelentkezési vagy regisztrációs kötelezettséget az Európai Unió keresztül tudja vinni, akkor valószínűleg az érintett országok Oroszországban működő diplomatái hasonló korlátozásokra számíthatnak Oroszországon belül, tehát hogy mondjuk az egyik tagállamból vagy kormányzóságból engedély esetén mehetnek át Oroszországon belül a másikba. Tehát valószínűleg ugye a diplomáciában a kölcsönösség elve a egyik legfontosabb szabály, tehát a reciprocitás, tehát az a egy lépés, amit egy állam meglép, jön olyan lépés szokta követni a diplomáciában a másik részről.
Mekkora esélyt lát arra, hogy ezt bevezetik?
Hát a cikkolvasás alapján én látok azért erre esélyt, szerintem az Európai Unió külügyi szolgálata, tehát az Európai Unió külügyi vezetése és a tagállamok egy jelentős része részéről valószínűleg megvan ez a támogatottság. Mondjuk a közös kül- és biztonságpolitika területén azért az egyhangú döntéshozatal a főszabály, de ugye amennyiben ez nem megy át egyhangúsággal, akkor azt el tudom képzelni, hogy önként bizonyos tagállamok ezt meg fogják valósítani egyoldalúan, amennyiben ezt meg lehet.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották. Az elmúlt hetekben Ukrajna komoly dróntámadásokat hajtott végre az orosz olajfinomítók ellen. Ennek hatásairól Kocsonya Zoltán beszélgetett Olekszij Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével.
Az orosz-ukrán háború továbbra is folytatódik, és ennek közvetlen hatásai már Oroszországban is megmutatkoznak. Az utóbbi hetekben Ukrajna jelentős dróntámadásokat hajtott végre az orosz olajinfrastruktúra ellen. Elsősorban ezek megzavarták az orosz belföldi üzemanyagellátást és az orosz üzemanyagexportot is. Ha megnézzük a statisztikát, akkor augusztus eleje óta a 38 orosz olajfinomítóból legalább 16-ot bizonyítékokkal ellátva támadták meg, ezzel kiiktatva körülbelül 16-17%-ot az olajfeldolgozási üzemekből, pluszban még a teljes kapacitás 22%-a egyéb okok miatt nem működött, és így ezért szeptember végére az olajfeldolgozásban részesülő üzemek 38%-a az kihasználatlan maradt. Ha próbáljuk elemezni, akkor láthatjuk, hogy a támadások ütemezése az tudatosnak tűnik, mivel szeptemberben és októberben hagyományosan megkezdődnek a tervezeti javítások az orosz olajfinomítókban, így a károk gyakorlatilag összeadódnak a karbantartások miatt kieső termelése. Ami a következményeket illeti, országosan inkább az üzemanyagár emelkedés érzékelhető.
Tehát üzemanyaghiánnyal nem kell számolni Oroszországban?
Országosan annyira nem, ott is van üzemanyaghiány, viszont inkább az árak emelkednek, ahol van jelentős üzemanyaghiány, az elsősorban délnyugat-oroszországi régiókban és az annektált régiókban, például a Krím-félszigeten a benzinkutak több mint 50%-a jelentős ellátási zavarokkal küzd, vagy bezárt, de emellett a távolabbi rostovi területen, vagy a közép-oroszországi Mari köztársaságban is körülbelül 15-20%-os a hiány, viszont országosan ez annyira nem jelentős, de ez attól is fog függni, hogy Ukrajna tudja-e majd fokozni, vagy legalább fenntartani a dróntámadások ütemét.
Vannak egyébként Oroszország számára úgymond pótlólagos lehetőségek, ahonnan esetleg a keletkezett hiányt pótolni tudják?
Van, persze, és ez elsősorban Belarusból érkező benzinimport. Meg is kötötték a megállapodást az oroszok és a belaruszok. Szeptemberben még kizárólag 45 ezer tonna benzin érkezett az országba. Októberben már 300 ezer tonnára emelkedhet ez a mennyiség, de továbbra is különböző intézkedéseket hoztak, például eltörölték a benzinre kivetett 5%-os vámot, vagy például engedélyezték már a 2016 óta tiltott monometil anilin anyagot, amely bár javítja a benzin detonációs ellenállását, de egyszerre ronthatja is a kipufogázók környezeti mutatóit, és emellett eléggé toxikus is az egészségre is kihat. De emellett számos más intézkedéseket is hoztak. Alapvetően rövid távon ez javíthatja az üzemanyagellátást, de ez továbbra is attól fog függni, hogy Ukrajna képes lesz-e fenntartani vagy fokozni ezeket a dróntámadásokat, úgyhogy jelenleg ez a helyzet.
Emlékezhetünk arra, hogy az elmúlt időszakban a Magyarország felé tartó barátságkőolajvezetőket is érték támadások. Most mi a helyzet? Lehet-e veszélyben Magyarország olajellátása?
Magyarország olajhelyzete jelenleg nincs veszélyben, mivel az ukrán támadások azok az olajfinomítókra és más infrastruktúrás létesítményekre irányultak. A Magyarország felé tartó barátságvezetéket pedig az utóbbi hetekben nem értek csapások. Ezt azzal lehet összefüggésbe hozni, hogy a közelmúltban voltak magyar-ukrán tárgyalások, ahol feltételezhetően Budapest kérésére az ukrán fél úgy tűnik megértette, hogy a vezeték támadás az közvetlenül veszélyeztetni a magyar ellátás biztonságot, így ha az utóbbi hetekből kiindulunk, akkor látjuk azt, hogy Ukrajna úgy próbál Oroszországot gyengíteni, hogy Magyarország olajellátása nem sérül.
Alexi Antont az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Csehországban továbbra is élénk vitát vált ki az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás kérdése. Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke és a választások győztese kijelentette, ha az ő mozgalma alakít kormányt, az állami költségvetésből nem küldenek pénzt Ukrajnának fegyvervásárlásra. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Andrej Babiš szerint Csehország már így is jelentős összegekkel járul hozzá az Európai Unió közös támogatási programjaihoz, ezért nincs szükség arra, hogy saját költségvetéséből is további forrásokat biztosítson Kijevnek. Mint fogalmazott, a mi költségvetésünkből Ukrajnának egy koronát sem adunk, nincs pénzünk még a cseh köztársaság számára sem. A leendő cseh miniszterelnök hozzátette, hogy Ukrajnát Csehország korábban közvetlenül is támogatta, mostantól azonban az uniós mechanizmusokon keresztül történik majd a segítségnyújtás. A cseh védelmi minisztérium adatai szerint az ország 2024-ben közel 300 millió euró értékű katonai felszerelést adott át Ukrajnának saját készleteiből. A cseh lőszerkezdeményezés, amely tüzérségi lövedékekkel segíti Ukrajnát, Babiš szerint alapvetően helyes lett volt, de azt közvetlenül a NATO tagállamoknak kellett volna megvalósítaniuk, nem pedig egyes közvetítő cégeken keresztül. Az ANO mozgalom elnöke úgy fogalmazott, hogy az akcióval egy magánvállalat 10 milliókat keresett a cseh kezdeményezésen. A cseh sajtó értesülései szerint Ukrajna az elmúlt két évben több mint 2,5 millió darab tüzérségi lőszert kapott a lőszerbeszerzési kezdeményezés révén. Babiš ugyanakkor nem zárkózik el attól, hogy a hazai fegyvergyártók exportáljanak Ukrajnába, de csak piaci alapon, állami támogatás nélkül. Az ANO vezetője közben folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, a prágai várban csütörtökön Petr Pavel köztársasági elnökkel egyeztetett a leendő kabinet összetételéről. Andrej Babiš azt mondta, legkésőbb péntekig szeretnék lezárni a tárgyalásokat az egyes minisztériumok elosztásáról.
Ten plán, který jsem slíbil, vlastně v pátek mít jasno rozdělení rezortů, splníme.
Az egyeztetések egyik vitás pontja, hogy a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, az SPD melyik tárcát kapja. Eredetileg a belügyminisztériumot szerették volna, de Babiš az utóbbi napokban jelezte, ezt nem tartja elképzelhetőnek, és inkább a védelmi minisztériumot ajánlaná fel partnerének. Az ok az SPD elnökének Tomio Okamurának egy kijelentése volt, miszerint kormányra kerülve azonnal leváltaná az országos rendőrfőkapitányt. Babiš szerint ez elfogadhatatlan beavatkozás lenne a rendőrség működésébe. A két párt közti egyeztetések mellett Babiš hangsúlyozta, Csehország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van, és miniszterelnökként ő maga akarja garantálni az ország kül- és biztonságpolitikai irányvonalát. A koalíciós tárgyalások eredményét várhatóan még a héten ismertetik, a képviselőház alakuló ülését pedig november 3-ára hívta össze Petr Pavel államfő. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A moszkvai parlament alsóháza úgy döntött, hogy Oroszország kilép az Egyesült Államokkal kötött úgynevezett plutónium egyezményből. Az Inforádiónak nyilatkozó biztonság és védelempolitikai szakértő szerint reális forgatókönyv, hogy Oroszország nukleáris fegyverkezésbe kezd ugyanúgy, mint a hidegháborúban. Az pedig az amerikai-orosz viszonytól függ, hogy Vlagyimir Putyin átad-e a plutóniumból Iránnak. Kalapos Mihály Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét kérdezte.
Igazából ez már csak formalitás, mert lényegében Oroszország már 2016-ban bejelentette, hogy innentől kezdve nem feltétlenül fogja betartani az egyezményben foglaltakat. Ezt eredendően még 2000-ben kötötte az Oroszországi Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok. Lényegében arról volt akkor szó, hogy a hidegháború végén mind a két fél irgalmatlan méretű arzenállal rendelkezett. Összesen egyébként körülbelül 73 ezer atomtöltet volt akkor a világon, raktárkészletekkel, meg a selejtezett, de még szét nem bontott eszközökkel együtt. Most időzelbe téve csak 12.500-600-ra becsülik a mennyiséget, illetve ennek az irgalmatlan mennyiségnek megfelelően, amiből egyébként ebből a 73 ezerből körülbelül 41 ezer darab a szovjet Szovjetunió birtokában volt. Nagyon komoly gyártókapacitások is kiépültek, speciális úgynevezett plutónium szaporító reaktorokkal. Ugyanakkor, amikor szétesett a Szovjetunió, ezeket a hihetetlen készleteket borzasztó drága volt őrizni és megsemmisíteni. És akkor köttetett az az egyezmény, aminek a keretében egyébként az Egyesült Államok nagyon sokáig vásárolt plutóniumot és egyéb nukleáris hasadóanyagokat, és ezt a fegyverminőségű uránt, aztán igazából az is urán, úgynevezett urán 239-es izotóp, ezt a fegyverminőségű plutóniumot besugárzása és más egyéb technológiával nukleáris fűtőanyaggá alakították át, amit aztán atomerőművi felhasználással erőművekben fűtőelemként hasznosult. Ez nagyon sokáig működött. Ugye Oroszországnak sokáig nem volt arra pénze, hogy ezt az irgalmatlan mennyiséget maga mentesítse. Az amerikaiak olcsóbban is tudtak volna nukleáris fűtőanyaghoz jutni, viszont nekik ebbe az volt az üzlet, az volt a buli, hogy az így megvásárolt plutónium készletekből biztos nem lett atomfegyver, illetve különösen a 2000-es évek elején nagyon komoly félelmek voltak, hogy esetleg Oroszország vagy az orosz államon belül bizonyos érdekcsoportok a fegyverpiacnak a fekete vagy az illegális oldalán fegyverminőségű plutóniumot értékesítenek. Tehát ezzel az Egyesült Államok anyagilag megfinanszírozta azt, hogy az irgalmatlan mennyiségű orosz készletek mennyisége csökkenjen. A bizalom a felek között az 14 után romlott meg ezen a területen is, amikor elkezdődik az orosz-ukrán háború, vagy Oroszország agressziója Ukrajna ellen, ugye ennek az első lépése a Krím elfoglalása és Oroszországhoz való csatolása volt, akkor a két ország közötti kapcsolat látványosan elhidegül, nem meglepő módon. És ennek keretében ugye egyre több különféle gazdasági büntető intézkedés léptetett életbe a nyugat. Orosz részre ezt szokták az egyik érként felhozni, hogy milyen ellenséges velük az Egyesült Államok. Ezen felül ugye gyakori érv most is elhangzott az indoklásban, hogy a NATO agresszív keletirányú terjeszkedése, amihez ugye minden ország önként csatlakozott, tehát senkit nem kellett belekényszeríteni a NATO-ba. Valószínűleg az oroszok ezt azért nem érték, mert velük még nem fordult elő, hogy bárki hozzájuk szabad akaratából csatlakozzon. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, ez már látszott, hogy ez egy rossz irányba megy ez a folyamat. 16-ban az oroszok tulajdonképpen befejezték ezt az együttműködést. Ez a mostani, hogy a Duma is kinyilvánította, ez lényegében egy formális aktus egy olyan dologról, ami gyakorlatilag már 9 éve tetsz halott állapotban volt. Ezzel lényegében csak szentesítették ennek a megállapodásnak a végét.
Mi most a legnagyobb félelem?
Ugye azt kell látni, hogy Kína és Észak-Korea, meg Oroszország is nagyon komoly nukleáris fegyverkezésben van. Peking évente 100 atomtöltettel növeli a nukleáris arzenáját, Észak-Korea esetében ez minden évben 5-10 darab. 50-re becsülik most az észak-koreai robbanófejek mennyiségét, de hát ugye egy kiszámíthatatlan diktatúráról beszélünk. Oroszország a NATO ellenében hagyományos képességeket tekintve nem áll jól. Ezt egyébként az orosz-ukrán háború is egyértelműen bebizonyította, ergo Oroszországnak a nukleáris képességei fokozásával kell elrettenteni a NATO-t. Tehát az egy reális forgatókönyv, hogy Oroszország megint veszett nukleáris fegyverkezésbe kezd, úgy, mint a hidegháborúban, tehát jelentősen növekedni fog az orosz nukleáris robbanófejek mennyisége, amire viszont a nyugatnak is reagálni kell, tehát ez egy ilyen kicsit hidegháborús logika, hogyha az oroszok növelik a töltetek mennyiségét, nekünk is kell, és a nukleáris fegyverrendszerek, mert itt ugye nem csak atomtöltetekről beszélünk, hanem azokat célba juttatni képes bombázógépekről, robotrepülőgépekről, ballisztikus rakétákról és rakétordozó tengeralattjárókról. Ezek iszonyatosan költséges eszközök. Jelentős részben a nyugati világban ezeknek a cseréte már egy ideje halogatják, most viszont akkor valószínűleg elkerülhetetlenné válik, tehát nagyon könnyen kialakulhat egy új nukleáris fegyverkezési verseny, ami szó szerint 1000 milliárd dollárokat fognak elégetni rá a részes államok.
Oroszország át is adhat ezekből a plutóniumokból, akár Iránnak, Észak-Koreának vagy Kínának?
Egyébként ezt nem gondolnám, de ad abszurdum az előfordulhat. Iránnak szerintem bármennyi pénzt megérne, hogy kapjon. Ez annak a függvénye, hogy hogy alakul az amerikai-orosz viszony. Tehát ha tényleg átad Trump elnök úr az amerikai kormányzat Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket Ukrajnának, akkor azzal nagyjából változattól függően 1500-2000 kilométeres távolságig az ukránok nagyon precíz csapásokat lesznek képesek mérni különféle orosz stratégiai célpontokra. Ebben az esetben még az sem kizárt valóban, hogy Iránnak értékesítsen ilyet Oroszország. Ha nem eszkalálódik tovább a NATO-orosz, de főleg az amerikai-orosz viszony, ezt nem gondolnám. Kínának nem kell, neki vannak saját létesítményei erre a célra, és Észak-Kóra is megoldja ezt önerőből. Neki nem szükséges, de lehetnek más vásárlók is. Ugye Brazília, bár nem a jelenlegi vezetéssel, de az előző jobboldali vezetéssel, kacérkodott nukleáris programmal. Tehát azért van néhány olyan ország, ami, hogyha nehogyisten kiderül, hogy Oroszország akár csak fű alatt is hajlandó lenne ilyet eladni, akkor nem biztos, hogy elzárkóznának a lehetőség elől, hogy vegyenek.
Kazér Ferenc biztonsági és védelem politikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Október 12-én kezdi meg működését az Európai Unió közös digitális határregisztrációs rendszere, amely hozzájárulhat az irreguláris migrációval szembeni fellépéshez. Ám megvannak a korlátai. Domanics András összefoglalója.
Az ES rendszer egy uniós közös digitális határregisztrációs rendszer, amelyet a tagállamoknak 2026. április 10-éig kell életbe léptetniük, mondta el az Inforádiónak Dóca Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
Az új rendszer lényege az az, hogy azok a nem uniós állampolgárok, akik legfeljebb 90 napos tartózkodás céljából legálisan érkeznek Európába, őket egy központi adatbázisban regisztrálják. Ebben rögzíteni fogják a személyes adataikat, az arcképeiket, új lenyomatokat, valamint az unióba való korábbi ki- és belépéseinek az időpontját, illetve azt is, hogyha esetlegesen már elutasították egy belépési kérelmét, akkor ezek is megtalálhatók lesznek ebben a rendszerben.
Az adatokat hagyományosan 3 évig őrzik meg, azok esetében azonban, akik túllépik a tartózkodási időt, az adatokat 5 évig őrzik, mondta a vezető elemző.
Jogosan felmerülő kérdés, hogy 5 év elég lesz-e? Hogyha 5 éven belül fel tudják kutatni azt az embert, aki még Európában van és túltartózkodott, és ki kell toloncolni az országból, akkor elég lehet. De hogyha nem, akkor tulajdonképpen ez ilyen buktatója ugye az egész rendszernek, hiszen voltak valakinek beregisztrált adatai, aki nem hagyta el az Európai Unió területét akkor, amikor el kellett volna, és ezután 5 év után már az adatai sincsenek meg.
A rendszer az illegális bevándorlás problémájára nem nyújt megoldást, könnyítést azoknak jelent, akik legálisan szeretnének Európába érkezni. Jegyezte meg Dóca Edith Krisztina.
Kizárólag a jogszerű határátlépéseket követi a rendszer, tehát arra, hogy az irreguláris belépőket azonosítsa, nem alkalmas. Illetve egy másik korlátja a rendszernek az az, hogy az azonosítás csak a határátlépéskor történik meg. Tehát onnantól kezdve a gyakorlatban a rendszer nem követi nyomon, hogy az utas az országon belül hová megy és mit csinál, ugyanakkor azt jelezni fogja, hogy bizonyos illetők érintettek esetében van egy túltartózkodási időszak, de nem fogják tudni érvényesíteni a kiutasítást, hiszen nem tudják, hogy ez az ember jelen pillanatban hol tartózkodik.
Ez a visszatoloncolások kihívására sem nyújt megoldást, mondta a vezető elemző, aki szerint uniós szinten ez lenne az egyik legsürgetőbb feladat. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját, a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!